Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 1989. december 2-án, 3-án Málta partjainál találkozott Mihail Gorbacsov, szovjet államfő, pártfőtitkár, és George Bush, az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke. A világsajtó ezzel a címmel ünnepelte a találkozót, idézem, a hidegháború december 3-án délután 12 óra 45 perckor véget ért, vagy azzal, hogy Bush és Gorbacsov fogadalmat tesz a világnak, partnerek a békében. Ezzel véget ért a jáltai világrend. Emlékeznek, 1954. februárjában a három nagy, Winston Churchill, Franklin Roosevelt és Josif Stalin megrajzolta a náci Németország bukása utáni Európa és a világ új arcát. Szóval 89-ben új világrend állt fel, amit Gorbacsov már az ENSZ 1988. december 7. közgyűlésén elmondott beszédében felvázolt. Nukleáris leszerelés, hagyományos fegyverkezés csökkentése, az erőszaktól való tartózkodás, az ENSZ szerepének megerősítése, a nagyhatalmak együttműködése, stb. Az a Gorbacsov, akinek a nevéhez fűződött a súlyos politikai és gazdasági válságban lévő Szovjetunió megreformálását célzó program, a Perestroika. Az a világrend már nincs. Kérdés, hogy milyen van, pontosabban milyen lesz. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. A 2022-ben elhunyt Mihail Gorbacsov jó ismerőjével, de talán mondhatom azt, hogy barátjával, Zolcer János újságíróval, tévés producerrel. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én örülök, hogy itt lehetek.
Induljunk onnan, hogy ön hogyan került kapcsolatba Mihail Gorbacsov volt szovjet államfő, pártfőtitkárral.
2000-ben találkoztunk először, célirányosan felkerestem az egyik barátomon keresztül, egy időpontot kaptam tőle, és elmeséltem neki, amikor találkoztunk, hogy van egy tervem, mint filmproducer, aki Münchenbe élek, szeretném bemutatni a világ élő nagy politikusait egy nagyon autentikus portréfilm sorozatban, és ehhez kérem, legyen ő a riporter.
És ezt ilyen egyszerűen, hogy egy volt államfőt, hogy legyen riporter, ez ilyen egyszerűen ment?
A dolgok mindig egyszerűen mennek, bármennyire is nehezen hangzik. Volt egy kérdésem hozzá, hogy szeretné-e, ha megmaradna, megörökíteni önmagát, múltját virtuálisan. És először ugye kicsit gondolkozott virtuálisan. Mondom, nézzen ide, a szobrokat ledöntik előbb-utóbb mindig a minden szobrot. Ezek enyészetté válnak, de ami egyszer virtuálisan elkészül, azt már nagyon nehéz valahogy tönkretenni, az mindig megmaradhat. Mit jelent ez? Mondom, csináljunk egy filmet, ahol ő lesz a riporter, végigjátogatjuk a nagy politikusokat, élünk velük 2-3 hetet, ebből születnek filmek, és ez gondolom örökké maradandó tény lesz a munkásságáról, arról a világról. Azt mondja, vegyél papírt és ceruzát. Vettem papírt, és elkezdte diktálni a kérdéseket. Mit fogunk majd kérdezni a pápától, a Bush elnöktől, a Kohl kancellártól, és elkezdtünk dolgozni, ez volt 2000-ben, és ez gyakorlatilag 22 éven keresztül tartott. Százszor, nem is tudom, több százszor találkoztunk, de mindig dolgoztunk, gondolkoztunk, ötleteltünk.
Milyen ember volt Mihail Gorbacsov? Milyen vezető volt? Vagy talán inkább beszéljünk az emberről, tehát milyen ember volt? Nekem például tetszett az, hogy nem dugta el a feleségét a nyilvánosság elől, és Rajszát First Lady-ként magával vitte a találkozókat.
Végtelenül egyszerű, természetes parasztfiú volt. Amikor megválasztották őt elnöknek 85. március 11-én, még aznap megkérdezte tőle a Rajsza, hogy mi is akkor most velem mi lesz? Én vagyok, vagy nem vagyok? Tudnék, előtte a szovjet vezetők feleségei valószínűleg nem, valójában nem is léteztek, nem mutatták sehol. Most jött Rajsza, aki tudni akarta, hogy ő van, vagy nincs. Gorbacsov azt mondta, nem, hogy vagy, hanem itt állsz mellettem, és fogom a kezedet.
És annak ellenére állt mellette, és fogta a kezét, hogy nagyon sokan támadták Rajszát emiatt, és ha jól emlékszem, akkor csak akkor fogadták el idézőjelben, amikor 99-ben talán leukémiában elhunyt.
99-ben hunyt el leukémiában. Rajszát nagyon-nagyon ellenezték, elsősorban azok a szovjet vezetőknek a feleségei, ugye, akik nem jutottak nyilvánossághoz. Amikor a Rajsza és a Gorbacsov 79-ben megérkeztek vidékről Moszkvába, és beválasztották Gorbacsovot a politikai bizottság tagságába, akkor volt egy fogadás, ahova a Rajsza is elment. És ott a pártvezetők feleségei felálltak egy sorba, és a Rajsza látott a sor közepén egy üres helyet, beállt oda. Azonnal rátámadt minden nő, hogy te a sor végére állj, és meg ne merj onnan mozdulni. És ez így ment gyakorlatilag élete végéig. Támadták őt mindig. Az volt a legnagyobb vád ellene, hogy befolyásolja a férjét, hogy valójában ő irányít. De ami talán a legeslegérdekesebb, hogy a szovjet társadalom sok mindenben már elfogadta Rajszát. Viszont van egy dolog, amit a mai napig felemlegetnek Moszkvában, amit a Rajszának nem lett volna szabad megtennie. Mégpedig az, hogy beszélt. Az, hogy ott mutatkozott, kézen fogva, puszítattak egymásnak. Ez mind még valahogy rendben van. De az, hogy ő megszólalt és beszélt a férje helyett, sokszor nyilatkozott a kameráknak, ez megbocsájtatatlan.
A felvezetőben az 1989. december 2-án, 3-án a Málta partjainál zajlott Gorbacsov és Bush közötti találkozóról beszéltem, és ugye akkor Gorbacsov a Az derült ki, hogy Gorbacsov a Szovjetunió számára azt tartotta a legjobb túlélési esélynek, ha a nyugati liberális rendhez zárkozik fel, ahhoz csatlakozik, tehát csatlakozni kívánt a nyugathoz, az volt a terve, hogy megmenti az országát.
Nem is annyira csatlakozni, mint nem ellenségként fellépni, viselkedni a nyugattal szembe.
Utólag hogyan viszonyult ehhez?
Jó döntésnek tartotta, ezt nagyon jó döntésnek tartotta. Ezt onnan tudom nagyon-nagyon pontosan, hogy mi 2001-ben a Gorbacsovval a film kedvéért bevonultunk a George Bush birtokaira. 3 héten keresztül laktunk nála, reggelente az amerikai elnök hozta nekünk a kávét, és egész napokat együtt töltöttünk, horgáztunk, teniszeztünk, beszélgettünk, ettünk, főztünk, tehát éltük a mindennapi életet, és ott naponta én végigjátszottam a két főszereplővel egy-egy fontos eseménynek a rekonstrukcióját, a történetét. Így történt meg, hogy végigjátszottuk azt is, hogy mi volt, hogy volt Máltán. Ezt a könyvemben nagyon-nagyon részletesen a Gorbacsov titkaiban leírom. Most csak nagyon tömören azt mondom, hogy nem véletlen volt az, hogy mikor találkoznak, nem véletlen, hogy a tengeren, hogy viharos legyen a tenger, mert arra számított az amerikai titkosszolgálat, hogy Gorbacsov tengeri beteg lesz, nem szereti a tengert, és így a Bushnak könnyű dolga lesz, és így tovább. Tehát rengeteg érdekes részlet van, ami egyetlen tankönyve sincs benne, hiszen nekem, mint egyedüli újságírónak módomban volt arra egy asztalhoz ültetni ezt a két embert, és barátian napokon, heteken keresztül beszélgetni arról, hogy mi és hogy történt. Tehát én ezt egy nagy csodának tartom, hogy annak ellenére, hogy az amerikaiak nem akartak találkozni a Gorbacsovval, nem akartak barátkozni, ők ellenséget akartak még 89. decemberében is, leültek, és a Gorbacsov személyes varázsa levette a Bush elnököt a lábáról, és a végén úgy jöttek ki 8 órás tárgyalás után, hogy nem ellenségek, hanem barátok.
Tehát, hogy ez inkább Gorbacsovnak volt az érdeme, mint sem Bushnak. Tehát,
hát Bush elmondta nekem ott, amikor ott ültünk, hogy figyelj ide, én ezt nem is nagyon vettem komolyan. Kényszerítettek az amerikai sajtó, Margaret Thatcher, a François Mitterrand, hogy találkozom a Gorbacsovval, jó, találkozom. A belső zsebébe betett egy cédulát, amire felírt 3 gyenge, nem túl jelentős témát, amiről majd beszélgetnek, hiszen a Gorbacsov úgyis ágyba fekvő beteg lesz, nem lesz itt semmi komoly téma. Ehelyett 8 óra történt, és nagyon-nagyon, nem is, hogy komoly dolgok, sőt, az volt az első kérdése a Gorbacsovnak hozzá, amikor leültek, hogy van a feleséged, a Barbara. Tehát így kezdődött egy tárgyalás. És a 8 óra után azzal álltak fel, hogy béke, és partnerek leszünk a békében.
Hogyan viszonyulnak? Tehát mi most Gorbacsovról úgy beszélünk, hogy ő egy jó dolgot tett. Moszkvában azonban nem feltétlenül mindenki érezte ezt így.
Hogy mennyire jó dolgot tett, azt mondjak egy autentikus erdélyi, romániai példát. 89 nyarán Ceausescu kéztervvel állt elő, hogy megtámadja Magyarországot. Ebbe segített volna neki Bulgária, Kelet-Németország és Csehszlovákia. Egy konkrét katonai tervet dolgoztak ki a négy ország Ceausescu vezetésével, amit 89 júniusában Bukarestben a Varsói Szerződés tagállamainak ülésén a Ceausescu a Gorbacsov elé tett. Elmondta neki, hogy Magyarország letért a szocializmus útjáról, meg kell támadni. Kérlek, add hozzá beleegyezésedet. Ha Gorbacsov akkor bólint, akkor az a több tízezer katona, aki abban az időben felsorakozva állt a magyar határon, és készenlétben a többi országokban, elindított volna egy háborút, és ebbe biztos vagyok, hogy akkor ma nem ülnénk itt. Ezt a Gorbacsov hiúsította meg. Ez csak egy konkrét példa arról, hogy hogyan nem került Románia 89 nyarán háborúba.
Hát, hogy Gorbacsovot visszatérünk ide, sokan hazavárulónak tartják Moszkvában, mondván, hogy tulajdonképpen ő szétverte a Szovjetuniót, és Vladimirovics Putyin most az, aki kijavítja ezt a hibát, kiköszöröli ezt a csorbát a történelem kerekén. És nyilván van egy másik olvasat, mi szerint Gorbacsov egy bátor ember volt, aki szembe mert szállni a rendszerrel, és beszéljünk majd erről is, hogy aki átadta a hatalmat, és nem ragaszkodott a hatalomhoz.
Tehát én sokszor beszélgettem Gorbacsovval erről a témáról is, a kapcsolatunk, barátságunk 22 évig tartott, még halála előtt 2 héttel is beszéltünk telefonon, és ugye volt egyszer egy kis történetünk, egy 10 évvel ezelőtt Moszkvából utaztunk a repülőtéren, mentünk valahová, amíg várakoztunk, azt mondja nekem Gorbacsov, hogy hozz egy teát, kérj egy teát nekem. Elmentem, kérni akartam. A kioszkos hölgy azt mondja, hogy neki nem adok teát. Mondom, miért? Mert szétverte a Szovjetuniót. Mentem vissza a Gorbacsovhoz, tea nélkül, azt mondja, mi van, nincs tea, nincs pénzed? Mondom, pénzem is van, tea is van, de te nem kapsz, mert szétverte a Szovjetuniót. Nem kellett volna akkor ennyit ugrándozni, most lenne tea. Mindig nagyon élcelődve beszélgettünk, de hát valójában Oroszországban ma is azt tartják, ő szétverte a Szovjetuniót, holott ténylegesen egy nagyon bátor ember volt, aki neki ment a úgymond a rendszernek, felszámolta a kommunista pártot, azt a hatalmas erőt, ami azóta se szűnt meg, és ő neki ez lett a legnagyobb veszte és hibája, hogy ettől fogva nem erőszakkal, hanem szabadon szerette volna összetartani a Szovjetuniót. Ő nem felszámolni akarta, hanem megreformálni.
Akkor, hogyha lazább föderációnak a kereteit szabja meg Gorbacsov, akkor megmaradt volna a Szovjetunió? Vagy kérdezzem nem. Másképp, ha hamarabb kap több hatalmat a 15 tagország, megmaradt volna a Szovjetunió?
Nem. Vegyük azt, hogy 1922-ben a Szovjetuniót és az utána következő időkben vérrel nagyon-nagyon sok ember áldozat árán, több 10 millió ember áldozat árán hozták létre és tartották egybe. Kelet-Európa vagy Románia Ceausescu rendszere se azért lehetett olyan, amilyen, mert a Ceausescu erős kezé volt, hanem megkapta a Szovjetunió védelmét és támogatását. Tehát ez a rendszer egy nagyon-nagyon erős hatalmi rendszerrel összetartott konglomeráció volt, amit csak is a hatalom és a félelem tartott össze. Gorbacsov pont a hatalmát és a félelmét azt mondta, hogy nincs több. Szovjetunió nem irányít, én nem vagyok a főnökötök, mondta a kelet-európai vezetőknek. Mindenki visszakapja önrendelkezési rögát, a Berezsnyevi doktrína nem érvényes. Gyakorlatilag csináljatok azt, amit akartok. Na most én Gorbacsovnak is elmondtam sokszor, hogy ugye gondoljuk végig, hogy a Szovjetunió történetében minden vezető, kivéve Hruscsovot, addig uralkodott, amíg élt. Tehát ő 92 éves korában halt meg. Ha ő is követi az elődei példáját, erőszak, fegyver, akkor gyakorlatilag tavaly előttig lehetett volna Szovjetunió, hiszen fegyverrel össze lehetett volna tartani, vannak rá példák még ma is a történelemben.
Ez az, hogy uralkodott, most nyilván lehet úgy is uralkodni, hogy ott vagy, lehet úgy is uralkodni, hogy befolyásod van neki. Volt befolyása Putyinra? Beszélgetett, találkozott Putyinnal, mint az utódjával?
Nem, egyáltalán sem, de találkoztak, de nem, befolyása nem volt Putyinra. Putyin, amikor megjött 2000-ben, utána egyszer-kétszer találkoztak, Putyin akkor még egy teljesen más politikát követő, más gondolkodásmódú ember volt, akkor még azt szerette volna, hogy a Gorbacsov legyen egyfajta utazó nagykövet, aki jó hírét terjeszti Oroszországnak, hiszen őt világszerte nagyon megbecsülték.
Ki múlott ez, hogy nem lett?
Putyinon. Az, hogy mire ez úgy elkészült volna, hogy mi és hogy legyen, addigra már Putyin változott. Gyakorlatilag most már egy 6-8 éve, inkább 8 éve nem is beszéltek a Gorbacsov hívását, nem fogadta, nem hívta őt vissza. Sőt, temetésére nem ment el, nem kapott a Gorbacsov állami temetést. Amíg mondjuk Sztálin, az a Krem falainál van eltemetve, és a Sztálin sírján van mindig, minden nap a legtöbb virág, addig a Gorbacsov valahol egy városszéli temetőben hantolták el, és úgy engedték meg a lányának, hogy eltemesse állami temetés nélkül, ha nem enged a temetésre semmiféle külföldieket, nagyköveteket, senkit.
Ön ott volt?
Nem, sajnos én se tudtam menni, nekem nincs orosz útlevelem, nem tudtam menni, nem kaptam vízumot.
Térjünk vissza egy picit még arra, hogy hogyan közeledett, vagy hogyan próbálta megközelíteni Oroszországot a nyugathoz Gorbacsov. Ő hogyan értette meg azt, hogy az országa sem gazdasági, sem katonai téren nem engedheti meg magának a viszálykodást a nyugattal? Vagy hogyan kell értenünk ezt, hogy nem engedheti meg magának a viszálykodást?
Gorbacsov egy nagyon egyszerű és józan gondolkodású paraszti származású ember.
Többször is említi, hogy egy
igen,
paraszt.
Igen, mert ő egy paraszt fiúnak tartotta magát, sőt, a környezete vagy az ellenségei is, még amikor megválasztották 54 évesen, és azt mondták rá, hogy taknyos paraszt gyerek. Így nevezték. És ő soha nem szégyellette azt, hogy ő paraszt fiú. Én jártam vele többször a szülőfalujában, Privolnojában, ami vagy 2000 kilométerre van Moszkvától az Isten háta mögött, ahol 10 évvel ezelőtt még az utak nem voltak mindegyik leaszfaltozva, a árokparton tehén és disznók sétáltak, és a Gorbacsov itt 1931-ben született, a végtelenül nagy szegénységben, két nagybátyja, egy nagynénje éhen halt, olyan szegénység volt, őt békahússal tartotta életben a nagyapja. Az anyja úgy halt meg már főtitkársága idejében, hogy nem tudott írni, olvasni, és innen ebből a nyomorúságos világból, ahol az apjával kombájnosként aratott, dolgozott, érkezett meg Moszkvába 19 évesen, úgy, hogy amikor leszállt Moszkvába a vonatról, és meglátta a mozgó lépcsőt, akkor nem mert rá felszállni, egy fél órán keresztül figyelte, próbálgatta, hogy kell használni. Engem elvitte ehhez a mozgó lépcsőhöz, és most elmagyarázta, hogy neki ez volt a világra, a világ nyitására az első legnagyobb élménye.
Tehát paraszt fiú, aki a Szovjetunió élére kerül, hogyan került közel a nyugathoz?
A nyugathoz egyrészt gondolkodásmódja, nem értette meg azt, hogy miért kell a dolgoknak úgy történnie, ahogy történnek. Miért van az a hihetetlen nagy szegénység, főleg vidéken, a Szovjetunióban? Miért van az, hogy 1988-ban, amikor két unokájával, lányával, feleségével elmennek Londonba, hogy az unokái azt mondják neki, hogy papa, hogy itt világosak, ki van világítva az utca? Tele a kirakatok mindennel, mindent lehet kapni. Hogy létezik az, hogy otthon sötét minden és semmi nincs? Nekem Londonban azt mondja, hogy ilyenkor ökölbe szorult a kezem, kiütöttem volna legszívesen az autó ablaklát, mit kellett volna mondanom az unokámnak? Miért van az? Én se értettem meg. Moszkvában is két füle, két keze, két lába van az embernek, ugyanaz a napsüt, mi nem jutunk semmire, Angliában pedig mindenki mosolyog itt. És ugye ő ezt megfogalmazta már 1985. március 11-én székfoglaló beszédében, amikor a 14 politikai bizottsági tag előtt elmondta, és feltette nekik a kérdést, eltársak, hogy létezik az, hogy a Szovjetunióban van atomrakéta, de nincs bugyi az üzletekben. Ez ugye egy szentségtörés volt, atomrakéta az katonai titok, a bugyi az perverzió, és ezt mondta a 14 70 pluszos embernek, akik közben beszéd közben aludtak, de erre felébredtek.
Beszéljünk egy picit még arról, mielőtt rátérnénk az alakuló új világrendre, hogy mi történt Gorbacsovval, hogyan állították félre, vagy hogyan állt ő félre. 1991. augusztusában volt egy pucs kísérlet ellene, akkor ez a pucs ez kudarcba fulladt, viszont megjelent a színen Jelcin.
Igen. Tehát Gorbacsov 85-ben jött, 91 végén ment. 7 éve volt arra, hogy megpróbálja a reformjait érvényesíteni. Kezdettől fogva nem szerették őt. Nem is az emberek, mert az embereknek Oroszországban soha nem az a dolga, hogy szeresse vagy ne szeresse a cárt, hanem hogy szolgálja. Itt elsősorban a pártvezetés, az úgynevezett nomenklatúra, és a Kremlnek a nagy-nagy apparátusa, az a lényeg, hogy ez hogyan áll hozzá egy-egy főtitkárhoz. Ugye Gorbacsov, amikor 85-ben jött, rögtön elkezdte az alkoholtilalmi törvénnyel, hiszen olyan mértékű volt az alkoholizmus, ami egyszerűen már az orosz vagy a szovjet népet veszélyeztette. Ez is egy külön téma a könyvemben. De aztán jött azzal, hogy reformokat. Kin akarta ő véghez vinni elsősorban a reformokat? Egy 320 milliós országban azt mondja, hogy volt 8-10 millió vezetője az országnak a helyi szinteken. Pártvezetőktől, az iskola és a szövetkezetek vezetőik, ezek mind kiváltságos emberek voltak. Ezeknek mind jóval több járt és volt, mint egy normál embernek. Ők tudták volna végrehajtani az ő utasításait, amit a Kremlből kiadott. De hát melyik ilyen pártvezető akarta véghez vinni azt, hogy zárja be az ő részére lévő kiváltságos üzletet, ne legyen neki fodrásza, külön ruhaboltja, külön autója, ne mehessen nyáron külön nyaralni, egyik sem. Tehát egyszer ültünk a Kohl-kancellárra meg a Gorbacsovval a Kreml udvarán, és azt mondja nekem, hogy látjátok itt a Kreml falait? Látjuk. Na, az én hatalmam kb. Eddig terjedt. Azon túl már nem. Tehát nem nagyon szerették őt, ezért igen, ma hazárulónak tartják, és már egy nappal a halála után a televízióban nem egy politikus kijelentette, hogy hurrá, meghalt a hazáruló, mert ugye véleményük szerint a Gorbacsov szétverte a Szovjetuniót, holott ez abszolút nem igaz, ő szerette volna összetartani.
Mindenki hazárulónak tartja, vagy van olyan réteg, például a fiatal egyetemisták, akik nem?
Szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy mindenki, akkor a nagy többséget értem. Biztos, hogy van, hiszen a temetésére elment pár száz ember, de nem hiszem, hogy a fiatalok foglalkoznának különösebben vele, viszont akik emlékeznek rá, azoknak a szinte, azt mondom, hogy 90%-a hazárulónak tartja. Nem kellett volna. Miért van az, hogy a Szovjetunió legtiszteletre méltó, vagy Oroszország legtiszteletre méltóbb emberét úgy hívják, hogy Sztálin? Miért van az, hogy a Sztálin sírján ma még mindig a Kreml mellett van, és ott van az övén a legtöbb friss virág? Miért van az, hogy a képét kirakva lehet nézni buszokban, tömegközlekedésen, hivatalokban, szobrai még kint vannak? És hogy Sztálint csak egyetlen egy hibát tudnak fölrólni. És ez nem az, hogy 25 millió ember meghalt a keze alatt. Ez mind természetes, és ez velejárója a dolognak. Egyetlen hibája Sztálinnak az, hogy 45-ben megállt Berlinnél, és nem ment el az Atlanti-óceánig. Tehát Putyinnak se az a hibája, hogy túl sok ukrán óvodást, meg gyereket, meg időset ölt meg, hanem az, hogy túl keveset.
Már Vlagyimir Putyinnál tartunk. Kell hasonlítanunk Gorbacsovot a jelenlegi orosz elnökhöz? Most azért kérdezem ezt így, mert Iván Krasztev bolgár politológusnak volt 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy írása Gorbacsovról, és abban azt mondta valahol a vége felé, hogy két fogalmat megtanított a világnak, mármint Gorbacsov, a perestroikát és a glasnostot. ezt a kettőt. Tehát mondjuk el a hallgatóknak, hogy a perestroika ugye a szocializmus megreformálása, viszonyok átalakítása, a glasnost pedig a nyitás, vagy a nyíltság, míg Vlagyimir Putyinnak egy fogalmat köszönhetünk, a szilovikokat. Azokat, akik az orosz titkos szolgálatból nőttek ki, és jutottak nagyon magas pozíciókba.
Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy a perestroikát nem a Gorbacsov vezette be, hanem már a cári időkben is volt perestroika szó, akkor is ismert volt. Gorbacsov volt ténylegesen az, aki ezt ugye nagyobb...
Mi is így használjuk, a világnak megtanította
ezt a szót. Gorbacsov nem szeretett volna mást, mint például Csehországban Alekszandr Dubček 68-ban, ezért egy kis példaképe is volt, egy emberarcú szocializmust létrehozni. Ő nagyon-nagyon kritikusan nézte Lenint, hitt is benne, és kritizálta is, és ő abba bízott, hogy a szocializmus megreformálható. Tehát lehet egy tisztességes, emberarcú, nyitott társadalmat létrehozni. A felesége Rajsza, aki filozófus volt, Gorbacsov nem beszélt semmilyen nyelvet, csak oroszul, Rajsza angolul is, nyitott volt, azt mondta, felejtsd el, a szocializmus nem megreformálható. El kell tüntetni a földszínéről, új társadalmat építeni. Ez a kettősség játszott köztük, ami végül is oda vezetett, hogy a reformokat nagyon óvatosan, és ez az óvatosság lett a veszte, mert a Jelcin szerint például ő nagyon óvatosan akarta réghez vinni a reformokat, és a Jelcin a puccs idején, ami 1991 nyarán volt, nem állt se a Gorbacsov, se a puccsiszták oldalára, hanem kihasználva a helyzetet, fölállt a tankokra, és megszerezte ezzel a hatalmat. Holott a Jelcin tudott arról, hogy a Gorbacsov ellen puccs készül, és mint a legjobb barátnak nem mondta el, hiszen a Jelcin volt a Gorbi akkor legjobb barátja.
Zolcár János újságíró, televíziós producer a mai napra kész vendégem. Mihály Gorbacsov jó ismerője, talán mondhatjuk azt, hogy jó barátja.
Ezt ő szokta mondani, így szokott bemutatni, ha mentünk
22 éven át ismerték egymást, még Gorbacsov 2022-es haláláig. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy milyen új világrendet épített ki, alakított ki Mihály Gorbacsov, és milyen lesz az az új világrend, ami talán szerte foszlott most már.
Hát én azt állítom, hogy nem egy új világrend hajnalán vagy kezdetén vagyunk, hanem már javában benne. Ez az új világrend ma egy újabb háborús és a rivalizációs világrend. Hiszen ennyire a világ egymással még soha nem versengett, és nem csak két hatalom versenyek, hanem a két oldalon, a két pólusba, ha úgy tetszik, a jó és a rossz pólusába, sok-sok új szereplő és játékos keveredett benne, és amíg korábban a Szovjetunió vagy Oroszország és Amerika volt a két pólus része, addig ma bejött egy harmadik, negyedik, ha akár azt mondom, ötödik szereplő is, sőt, véleményem szerint ma van egy új vezetője ennek a világrendnek, amit Oroszországot és Amerikát is most már kezdi maga alá hagyni, ez pedig Kína. Kína véleményem szerint a világ 75%-ának már rátette a kezét, ott van uralja, ha úgy tetszik, és Kína egy nagyon-nagyon érdekes módszerrel alakítja ki geopolitikai hatalmát, az pedig nem a fegyver, hanem a pénz. Tudnélik, egy kínai barátom, aki a felső kínai vezetésben benne van, én sokat járok Kínába, és nagyon jókat szoktunk beszélgetni a metróba, mindig metróra szállunk, és ott beszélgetünk.
Ott lehet jól beszélni?
Ott lehet jól beszélgetni. Nem lehet zajos lehallgatni.
Ja.
Elmondta, hogy tegyük azt, van $1 millió, építek belőle, elkészítek egy atombombát. Ledobom valahol, mim lesz akkor? -$1 millió, és romok. De ha van $1 millió, az befektetem, mim lesz akkor? +$2 millió, és nem lesznek romok.
A békétől elbúcsúszhattunk most már?
El, és én attól félek, hogy ez nem csak a ukrajnai-orosz békétől, hanem elbúcsúzhattunk már részben a európai békétől, vagy a világ békétől. Én jártam 72 országban, a 72 ország legtöbbjével mai napig tartom a kapcsolatot. De Argentínában vagy Ausztráliában is azt mondják a barátaim, hogy nagyon megérezzük azt, hogy Ukrajnában háború van. És ez a háború valószínűleg nem fog megállni azon a szinten, ahol most van.
Arról beszéltünk itt az elmúlt fél órában, hogy volt Mihály Gorbácsovnak egy békére törekvő politikája, volt neki egy békére törekvő politikai öröksége. Ennek kiadott kegyelemdöfést, ha már arról beszélünk, hogy nincs béke, nem lesz béke.
Maga az orosz elit, az orosz társadalom, aki nem akart békét. Pontosabban ők egy hidegháborút szerettek volna, mert az volt az ideális. Ugyanúgy, ahogy Amerika is egy hidegháborút akart, és nem akarta Gorbacsovékkal barátságot kötni. A Bush elnök, amikor együtt ültünk, elmesélte nekünk nagyon hosszan, hogy hát Misa, amikor mi azt láttuk, hogy te jössz, és elkezdesz velünk másképp beszélni, úgymond barátkozni szeretnél, leszerelés szeretnél, akkor mi nagyon megijedtünk. Szóval mondja, akkor ténylegesen egy világ dőlt össze bennünk, hogy mi lesz. Hiszen Amerika az 1930-as évektől arra készült, arra volt felépítve, úgy volt kitalálva minden, hogy van egy ellenség, az a Szovjetunió, a kommunizmus, ezek ellen otthon is, külföldön is harcolni kell. Erre épült fel az ipar, a hadipar, a társadalma. Most egyszerre nincs ellenség. Mi lesz velünk? Tehát ez nem jött jól Amerikának, nem jött jól a szovjet vezetésnek sem, akik mögötte álltak. Akkoriban a KGB főnöke Gorbacsov alatt a Krucskov volt. Én a Krucskovval egyrészt nagyon sok vodkát megittem, később megbeszélgettem. És ő elmondta, persze, a Gorbacsov barátom volt. Ő hozott fel engem vidékről, ő adta ezt a munkát. De abban a pillanatban, amikor veszélyébe került a szovjet, tehát az igazi orosz nomenklatúra hatalmának érdeke, akkor Gorbacsov ellenség lett.
Hogy van az, hogy Gorbacsov nem gondolkodott a szovjet nomenklatúrának a fejével?
Ha azzal gondolkodott volna, akkor valószínűleg sem eddig se jut el, és akkor az lett volna, ami Sztálin volt, vagy Brezsnyev volt. De pontosan azt hitte, hogy ez lehet másképp is. Ő ezt nem csak akkor, amikor megválasztották, hanem jóval korábban is. Ő egy állandóan a tömegből kitetsző, kitűnő reformátor volt, aki mindig kilincselt a minisztériumoknál, már mint egy regionális vezető, és mindig jobbítani, változtatni akart, ezért nem szerették őt.
Kudarcként élte meg azt, ami történt utólag, a Krím elfoglalását például, vagy annektálását?
Nagyon nagy kudarcként élte meg, hiszen azt mondta, hogy egyrészt az apja orosz, az anyja ukrán. Ez egy testvérháború. Kettő. Ő nem szovjet, nem orosznak, nem ukránnak vallotta magát, hanem szovjetnek. Harmadik, azt mondja, 7 évig dolgoztam azon, hogy béke legyen. Hogy a hidegháborúnak vége legyen. Most jön egy puskalövés, és vége mindennek, és a világ újra felbojdul. És a harmadik, ami számára nagyon-nagyon fontos volt, és ez mi európaiak talán ezt nem is értjük, ezt a mondatot, ő azt mondta, egy 5-soros nyilatkozatot adott ki a háború kezdete óta, ebbe az egyik mondat, az emberi érték a világon a legfontosabb, ezt védeni kell. Ugye nekünk ez természetes, de Oroszországban, ahol az emberi élet az egy szám, ott ez nem sokat jelent.
Na, a háború című könyvének az egyik alcímében az áll, hogy új Gorbacsov kell a világnak. Van? Lesz? Lehet? Honnan?
Nincs. Lehet. Reméljük, hogy lehet. Honnan? Gorbacsov is úgy jött annak idején, a messiás úgy robbant be a történetbe. Tehát én elhiszem azt, hogy lehet, csak az a kérdés, hogy jön-e, hiszen ott volt például Navalnyi, aki jött, és láttuk, hogy végezte, vagy hogy végeztették őt. Tehát pillanatilag nem látok rá esélyt, és a legnagyobb probléma ma az Oroszországban, hogy az egész társadalmat annyira felhetszelték a háborús hangulatra, hogy ma már a tömegek nagy része se akar békét. Ma már a tömegek is azt mondják, hogy le kell rohanni Európát. Az új orosz térkép az úgy néz ki, hogy óceántól óceánig terjed. Az új Oroszország neve már az, hogy új Novára Szia, új Oroszország. Az új orosz himnuszban az van, hogy fel-fel, miénk lesz Európa. Az orosz nők ma nem bevásárolni járnak a bevásárlóközpontba vasárnaponként, hanem fegyvergyárakkal alakítottak sokat, és ingyenesen dolgoznak. A 16 éves lányokat arra készítik, hogy 18 éves korukba kezdjenek el szülni, 4-5 éven keresztül szüljenek sok gyereket, akikből katona lesz. Tehát ebben a társadalmi hangulatban nehéz lesz egy új ember találni, vagy jönni valahonnan, aki fel tudja ugyanúgy küzdeni magát a csúcsra, mint a Gorbacsov tette.
Lehet nemzetközi együttműködéssel megváltoztatni ezt, vagy az orosz társadalomban kell valaki jöjjön és ő változtasson? Lehet nemzetközileg nyomást gyakorolni Oroszországra? Láttuk az orosz-ukrán háború kirobbanása óta a szankciók.
Nem. A szankciók elkezdenek most hatni, ugye az badarság lett volna azt hinni, hogy ma bevezetek egy szankciót, és holnap hatni fog. Nem. Ezek most kezdenek el hatni, most pedig egyre hatékonyabbak és egyre jobbak. De az oroszok ezt nem úgy értékelik, hogy most nincs ketchup, nincs számítógép, nincs pénzügyi tranzakció, nem utazhatok, hanem ezt úgy értékelik, hogy a szemét nyugat ki akar babrálni velünk, de nem fogja. Ugye ennek vannak történelmi múltjai. Jött Kutuzov, jött Napóleon, és Kutuzov azt mondta, felégetjük Moszkvát, akkor is megvédjük. Tehát ez egy nem probléma, az orosz már sokszor vesztett el mindent. A Gorbacsov nekem elmondta, hogy amikor 12 éves volt, bejött a német hadsereg, kétszer látta megerőszakolni az anyját, látnia kellett, felégették a falujukat, az apja a háborúban azt hitték, hogy meghalt. Tehát elvesztettek már sokszor mindent, és ők ettől úgymond erősebbek és bátrabbak lesznek, és azt mondják, mi megmutatjuk. A ő küldetésük pillanatnyilag az, hogy meg kell mutatni a nyugatnak, hogy mi erősek vagyunk, és a nyugatot ma a nácik, a melegek és a drogosok szövetkezete uralja, tehát minket, itt kettőnket is, és a világot, Európát, ezek irányítanak, és mi szegények szenvedünk itt, de jönnek az oroszok, és majd felszabadítanak minket.
Az orosz gazdaság, az orosz fegyverkezés felveheti a versenyt a nyugatival, vagy felveheti a versenyt a többiekkel? Ugye Gorbacsov felismerte azt, hogy fegyverkezésben nem, és rakétaegyezményt kötött, nukleáris leszerelést, és még soroltam, ezt persze Putyin felrúgta. Egy éve, másfél éve.
A Gorbacsov is fegyverkezhetett volna tovább, viszont akkor nincs bugyi, nincs vodka, nincs vaj, de hát ez is megint kit érdekel, hogy nincs. Ezt megoldja majd az orosz muzsik, van krumpli, és abból majd csinál valamit, és meg. Gorbacsovnak fontos volt, hogy legyen bugyi is, legyen csoki is, legyen jólét is. Ma Oroszország 4-szer annyi lövedéket gyárt, mint az egész Európa együttesen. Tehát akár azt mondom, a végtelenségig hajlandóak voltak egy év alatt átállni arra, hogy a bevásárló központokból fegyvergyárt legyen. A belga hadügyminiszter azt mondja, ha ők reggel elkezdenének lőni, estére nem lenne Belgiumnak lövedéke. Németországban hasonló a helyzet. Szinte mindenütt Nyugat-Európában, mert senki nem volt erre felkészülve. Mindenki elhitte azt Putyinnak, nem lesz háború. Ő pedig már 4-5 éve annak háborúra készült, és van háború, és ma pedig készül egy újabb háborúra, amivel az óvodásokat most farsankor, én nagyon gyakran nézem az orosz televízió műsorait, az óvodásokat az egész országban mindenütt a 4-5 éves gyerekeket katonának költöztették, fegyverekkel masíroztak, ez volt a maszkabál, karnevál.
Zárásként, Mihály Gorbacsov egy nemzetközi együttműködést akart, és ebben a nemzetközi együttműködésben partner volt az Amerikai Egyesült Államok, mert felismerte azt, hogy így módon új világrend jöhet létre. Beszéltünk már erről, hogy most milyen világrendnek vagyunk a hajnalán, amikor már nem csak két pólus van, nem csak Amerika és Oroszország van, ott van Kína is. Ő akar nemzetközi együttműködést?
Kína nem akar nemzetközi együttműködést, Kína úgy érzem, hogy önmagán kívül nem szeret senkit, mosolyog a világgal, de közben gondolja azt, hogy neki nem kell. Neki a nyugati fejlett technológia kell, de nem a nyugat a nyugatot. Arra kell, hogy vásároljon, rendeljen Kínától és vásároljon.
Oroszország kell Kínának?
Oroszország, azt mondom, hogy most azért jó Kínának, mert tizedáron megkapja az olajat. És csak annyira kell, hogy ne legyen viszály. Nagyobb együttműködés nincs is köztük. Kína, ahogy én mondtam, függővé tette a világot. A világ nagyjá tette Kínát, Kína egy szegény ország volt, oda vittük a megrendelést, a pénzt, Kína elkezdett fejlődni, olyan fejlett Kína, amilyen sehol másütt nincs a világon, én sokat jártam, mondom, Amerikában, másütt is, tehát az, ami Shanghaiban, Pekingben van, az sehol másütt nincs, és Kína ezt pontosan tudja, hogy tőle függ ma a világ. Ha én azt mondom most mi itt kettőnknél, hogy ebbe a stúdióban vessük le magunkról, meg a technikából mindazt, ami kínai, akkor itt ülnénk pucéran, és a hallgató nem hallgathatna minket, bekövetkezne a kőkorszak. És Kína ezt tudja, és mosolyog nevet a markába, mert azt mondja, hogy úgyis miénk vagytok, függetek tőlünk.
Zolcer János újságíró, tévés producer, én köszönöm önnek ezt az időutazást.
Én köszönöm.